Bibliánkat nyissuk ki az Efézusi Levél 4. részénél. Az Efézusi Levél 4. részét keressük ki, a 11. verstől fogom olvasni az igét, fennállva hallgassanak az igét a gyülekezet. Tehát Efézusi Levél 4. rész 11. verstől a 16. versig fogom is az igét olvasni. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjük fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mennyei édesatyám, köszönjük ezeket az igéket, és köszönjük azt, hogy te tanítani akarsz minket ma is. Tanítani akarsz minket ma arról, hogy hogyan kell a szolgálatot végezni, hogyan kell a vezetőket választani, hogyan kell a vezetőkben felismerni a te lelkedet, hogyan kell felismerni az ajándékaikat, és hogyan kell engedelmeskedni az ő vezetésüknek. Uram, áld meg a mi közösségünket, hogy így járjunk el a te igéd szerint, és adj bölcsességet valamennyünk szívébe, és értelmet, hogy meghalljuk ezeket a szavakat, ezeket az igéket, és a gondolkodásunk részévé legyen. Uram, így kérek áldás azért az Isten tiszteletért. Amen.
Amen.
Az utolsó részhez érkeztünk a vezetőség választással kapcsolatos tanítási sorozatunkhoznak. A bibliai alapja annak, hogy hogyan válasszunk vezetőket. És lesz pár hetünk arra, hogy imádkozzunk, böjtöljünk azokért a testvérekért, akiknek a nevét majd jövő héten egy gyülekezeti órán szeretném megosztani a testvérekkel, hogy kikért kell majd imádkozni. Ma pedig az záró alkalommal azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy nézzük meg azokat az igéket, és azokat az alapszabályokat, amiket a Biblia elénk tár a vezető választással, vezetők választásával kapcsolatosan. A felolvasott ige szakasz egy jó hosszú mondat, Pál apostol ilyen bőbeszédű volt, vagy ilyen hosszú mondatokban fogalmazott, de ezt a mondatot, ha otthon többször elolvassuk és átismételjük, talán jobban megértjük ennek az üzenetét. Egy mondatot akarok ebből kiemelni, mégpedig az, hogy ő adott némelyeket. Hát ki az az ő? Szeretném megkérdezni. Ki az az ő? Nem nyert. Ki az az ő? Hát jó, hogy Isten, de Jézus Isten. Tehát Jézus adott némelyeket. Ugyanis előtte levő mondatokat elolvassuk, az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Már pedig Jézus az, aki lejött erre a földre, majd ugye felemeltetett vissza a mennybe az Atya Isten jobbjára. A bibliakörösöknek van egy tévtanítása, mégpedig az, hogy hol van Jézus. És akkor megtanulják a gyerekek, hogy a szívemben van. Az igen meg azt mondja, hogy felment az Atya Isten jobbjára. Nyilván a Szentlélek által a szívünkben van az Úr Jézus, de ha felnőttek vagyunk, akkor legyünk pontosak, így az igét ismerve. Tehát Jézus adott némelyeket. Nagyon fontos az, hogy a gyülekezetnek a vezetője nem a lelkipásztor. A gyülekezetnek a vezetője nem egy-egy apostol vagy püspök, egy területi felügyelő, aki megszabja, hogy a gyülekezetnek mit kell tenni, vagy mit nem szabad tenni. Vannak erre is minták, valahol ez így működik, van ilyen gyülekezet, ilyen felekezet. Sőt, nem is az egyháznak a vezetői azok, akik meghatározzák egy helyi gyülekezetnek a működését, hanem Jézus kell, hogy meghatározza. Tehát a vezetőség választásról, amikor beszélünk, ismét fontos tisztázni azt a nagyon egyszerű és nagyon fontos tényt, hogy Jézus Krisztus a gyülekezetnek a vezetője, ő a feje. Mihez hasonlítja Pál a gyülekezetet? Szedjük össze ezeket a hasonlatokat. Krisztus teste, aztán Krisztus mennyasszonya, aztán épületről is van szó, igaz? Mondjuk az inkább péteri teológia, de épülethez is épületek fel lelki házá, igaz? Mint építőkövek, mindenki egy-egy tégla, vagy egy-egy gerenda, vagy egy-egy ajtó az épületben, nyilván a funkció szerint. Na, ha nézzük Krisztus testét, nézzük ezt a képet, amit Pál hoz elénk, akkor ha a fej az Úr Jézus, akkor mi lehet a lelkipásztor legalább? Hát már fej nem. Lehet bármi más, most nem kell meghatározni, hogy mi, mert erről nem beszél az ige. Mi lehet a másik vezető, vagy a vezetőségnek különböző tagjai, vagy a diakónusok, presbiterek, evangélisták? A testén belül az, ami ezt a szolgálatot elvégzi, ami ezt a funkciót betölti. Ugyanis a lelkipásztor, vagy bármelyik vezető, vagy evangélista, vagy gyülekezeti tag, vagy bármelyik gyülekezeti munkás nem végezhet olyan szolgálatot, amit a fejjel nem egyeztetett volna. Nem kell ahhoz biológusnak vagy orvosnak lenni, hogy kimondjuk azt az egyszerű tételt, hogy az agyam nélkül a testemben nem sok minden történik. Nyilván vannak olyan reflexeink, vannak olyan működésünk, tehát azon nem kell gondolkodjak, hogy dobog a szívem. Az Úr elindította, és amíg tartja, addig dobog a szívem. Azon nem kell gondolkodni, hogy működjön a tüdőm, igaz? Az is megy úgymond magától, az Isten éltet engem. De az, hogy a kezemet felemelem, ahhoz már kellnek a gondolataim. Az, hogy elindulok balra, vagy elindulok jobbra, ahhoz már kellnek a gondolataim, igaz? Nyilván azon már nem gondolkodunk, esetleg még Danika gondolkodik, hogy most bal lába, vagy jobb lába kell elindulni, mert ő még ezen a szinten van. Egy felnőttnek ez már valahol természetes, de ha az agyam nem ad parancsot, nem indulok el. Ülve maradok, vagy állva maradok. Próbálok meg felkapcsolni a villanyt, és működik. Halleluja. Tehát az agyunk nélkül, tehát a fejünk nélkül nem tudunk semmit tenni, aminek bármi haszna vagy értelme van. Az első igét tehát megvizsgáltuk, hogy Jézus az, aki ad, és különböző szolgálati területekre utal itt, vannak itt pásztorok, apostolok, evangélisták, tanítók. Ezeknek az embereknek ez a funkciója, nem pedig a tisztsége. Amikor a karizmákat vettük, akkor volt arról szó, hogy ezek a lelki ajándékok, ezek nem egy tisztséget jelölnek, mert annak is lehet vezetői ajándéka, aki éppen nem vezetőségi tag. Mert a vezetés kegyelmi ajándéka az igenis létezik. Vagy az is lehet pásztori ajándéka megáldott, aki nem lelki pásztor. Tehát a pásztornak mi a feladata? Meg kell számolni a birkákat, igaz? És akkor ennyi a dolga, nem? Egy báránynak azért lehet valami betegsége is, vagy lehet valami bogáncs a bundájában, amit onnan ki kell szedni, nehogy megszúrja végül magát. Vagy lehet valami sérülés, az be kell kötözni, be kell gyógyítani, el kell állítani a vérzést. Tehát annak is van pásztori ajándéka és ilyen szempontból szolgálata, aki nem, mint avatott lelki pásztor, hanem a gyülekezetnek egy tagjaként van, de rálát így az emberek életére, és igenis ellát ilyen szolgálatot. Jött egyszer hozzám egy lány, kétségbe esett, nézett rám a Wikitől a böszörményből, és ilyen nagyon nagy barna szemei vannak, ilyen bogár szemei vannak, és egy nagy kétségbe esett szemekkel mondta, hogy jaj, Dani, képzeld el, pásztori ajándékom van, nemrég ismertem fel, de hát én nő vagyok, én nem lehetek lelkipásztor. Fú, mondom, akkor most mi lesz? Mondom, ne legyél lelkipásztor, legyél nyugodt a novonéni, aminek tanulsz a főiskolán, de ez nem baj, hogy pásztori ajándékod van. Tehát Jézus az, aki ad a gyülekezeten belül különböző ajándékokat, és ezek a szolgálati ajándékok, ezekről múltkor nem volt szó, ezekhez valamikor párosult tisztség is, de valamikor megmarad tisztség nélkül. Ugyanis a pásztori ajándék, vagy a tanítói ajándék, vagy az apostoli ajándék, mint olyan, vagy a proféta, mint ajándék, mint szolgálati ajándék, vagy a vezető, mint ajándék, ezek több ajándékot foglalnak magukba. Tehát amikor arról van szó, hogy vezetőség választás, akkor talán érdemes azt is nézni, hogy akik vezető jelöltek lesznek, azokban található-e több karizma. Tehát nyilván lehet az is vezető előjáró, akinek egy vagy két ajándéka van, de nem árt, hogyha több ajándék megjelenik az életükben. A választással kapcsolatosan néhány alapigazság. Mi nem egy demokratikus szervezet vagyunk, de nem is egy hierarchikus szervezet vagyunk. Tehát nem a pápa jelöl ki embereket, és akkor mi őt el kell fogadjuk, de nem is az a biblikus, hogy megszavazzuk. Tehát ez megy a gittegyletbe, meg megy otthon a családba, hogy vegyünk tévét, ne vegyünk tévét. Apa azt mondja, ne vegyünk, mert sokba kerül. És akkor a gyerekek azt mondják, hogy igen, anya meg majd eldönti, hogy hova szavaz. Tehát ez nem egy ilyen demokratikus választás kell legyen, mint az önkormányzati vagy a parlamenti választásoknál. Néha így működött gyülekezeteinkbe, de ennek megvan a kulturális, illetve inkább politikai oka és a helyi történeti oka. A kommunista rendszerben úgy működött a gyülekezet, hogy a Biblia előírja, vagy az úgynevezett állami hivatal, egyházügyi állami hivatal, palotás testvéren keresztül, testvért idézőjelbe teszem, működtek a gyülekezetek? Károly Gincsit Laci bácsi biztos bólogatott volna. Nem hiszem, hogy ez a biblikus. Ilyen igét nem találunk a Bibliában. Persze így olyan listák kerültek a gyülekezet elé, hogy na hát, ők közülük lehet választani. És akkor csináltunk egy SMS-t, baptista SMS-nek hívják, hogy hogyan történik úgymond ez a választás. Az a jó a Bibliában, hogy nincsen megszabva, hogy hogyan kell a vezetőség választást lebonyolítani. Ez nincs leírva a Bibliában. Le van írva a kritérium, hogy minek kell megfelelni egy előjárónak, ugye erről már volt szó. Le van írva az, hogy mi a feladata úgy nagyjából tól így egy előjárónak. Ez is benne van a Bibliában. Le van az is írva, hogy hit legyen benne, szentlélek legyen benne. Tehát ezeket mi tudjuk vizsgálni, ezeket tudjuk mérni, igaz? Tehát akkor, hogy hogyan történik maga a választásnak a technikai lebonyolítása, az nincsen benne, de a fő csapásokat megadja nekünk a Biblia. Azt mondja az apostol, nyissuk ki a Bibliánkat az Apcsel 6.3.6-nál, és felolvasom ezeket az ígéket. Apostolok cselekedete, 6. rész, 3. versétől részleteket olvasok. Hanem választhatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Tímont, Parmaniászt, Nikoláoszt, és az antiókiai közelítelt. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak rájuk, tették kezüket. Ez az ige milyen választásról beszél? Nem olvassuk el az előtte levő igéket. Miről is van szó? Vannak a keresztény gyülekezetben görögül beszélő milyen származásúak? Zsidó származásúak, akik nem nagyon tudnak már milyen nyelven? Arámul. Tudnak beszélni görögül, de nem értik a helyi nyelvet, de mivel özvegyasszonyok, ezért visszakerültek azokba a helyekre, ahol ellátják őket, tehát a gyülekezethez. Megtértek, és a gyülekezet gondoskodik róluk, de mivel ők arámul beszéltek ezek az apostolok, héberül beszéltek, nem értették őket. És hogyha valaki idegenként vesz részt egy közösség életében, és nem értik őket, akkor jó, hogyha van tolmács, vagy jó, hogyha van olyan, aki tud velük kapcsolatba lépni. Aztán volt egy másik aspektusa is ennek a történetnek, amikor az apostolok bizonyságtételére annyira megnövekedett a gyülekezet létszáma, hogy ők nem tudták ellátni a szellemi és a gyakorlati szolgálatot, akkor szükség volt arra, hogy ilyen plusz szolgákat beállítsanak, akik az asztal körüli munkát elvégzik. Tehát az úrvacsorának az előkészítése, az agapénak, ami ugye most is lesz délben, előkészítése, ajtónáló szolgálat, nem tudom, mik voltak ezek a konkrét szolgálatok. Látjuk a mi életünkből, hogy ma milyen, olyan szolgálatok vannak, ami elsősorban nem lelki szolgálat, de nagyon fontos ahhoz, hogy a gyülekezet, vagy az istentisztelet jól működjön. Ma is látunk ilyen szolgálatokat. Tehát hál' az Úrnak nem én kell a pénzekkel foglalkozzak, hanem foglalkozik két testvérnő a gyülekezetben ezekkel a pénzekkel. Hál' Istennek nem nekem kell, nem tudom mit csinálni, felmosni a követ, mert ezzel foglalkozik más. És így jut időm az imádságra, jut idő az igehirdetésre és a lelki szolgálatra. Tehát a gyülekezetnek nem az első sorban levő vezetőit választották meg, hanem azokat, akik úgymond a ház körül az apostoloknak asszisztáltak. És ezek olyan emberek voltak, akikben ott volt a hit, ott volt a bölcsesség, és Istennek az élő szent lelke. És amikor felsorolták ezeket az embereket, itt név szerint láthattuk őket, ők elkezdték az apostolokat mentesíteni ezektől a szolgálatoktól. Na hát ez a segítőcsoport. Majd erről ugye vezetőségválasztás után fogunk sokat beszélni, meg majd további igéket nézni, de erről igenis lehet úgymond ilyen közfelkiáltással szavazni. Mert a közösség érdeke az, hogy olyan emberek legyenek ebbe a csapatba, akiket mindenki elismer, akiket mindenki elfogad, akikben ott van az a bizonyságtétel, hogy ők képesek ezeket a szolgálatokat elvégezni. Tehát Nagymáti Katiról nem megint kiprédikálnak, mert majd lemosogatom nála. Tehát Katiról nem feltételezi senki, hogy nem tudna az ebédünkhöz egy kávét megfőzni, vagy nem tudna megteríteni, igaz? Aki feltételezi, az, amin a végén beszélgetek. De nyugodtan jelenkezzen, nem jelenkezik senki. Tehát akkor nyugodtan megbízhatjuk őt, meg a csapatát, hogy máskor is terítsenek meg, mire jövünk, igaz? Tehát látjuk benne, hogy hívő asszony, látjuk benne azt, hogy megvan a megfelelő bölcsesség egy szolgálathoz, és ott van az a bizonyság a szívében, az életében, hogy ő Krisztusé. Na nézzük meg ezt a felsorolást, hogy találunk-e egy olyan nevet, akiről más történet is eszünkbe jut a Bibliába. István, mit tudunk róla? Miért kövezték meg? Bizonyságot tett, és megkövezték. Tehát ő, mint egy igehirdető, egy evangélistaként is kezd majd szolgálni. Tehát azt látjuk, hogy szolgált, mint diakónusként, vagy ilyen diakónus szolgálatot ellátott, illetve szolgált, mint igehirdető, mint bizonyságtevő. A másik ilyen híresebb név talán a Fülöp, hogyha eszünkbe jut. Őt hogy szoktuk emlegetni? Fülöp az evangélista, igaz? Mi alapján merjük ezt mondani? Van egy történetünk, szintén az aktában van leírva. Jön a turista Egerbe, mit csinál? Vesz minaret, ilyen fából faragott minaretet, egy bikavért, meg mit vesz még a turista? Egy ézsaiás tekercset. Ezt olvassa, és nem érti, igaz? És akkor oda megy Fülöp, a lélektől kényszerítve, és elmondja neki Krisztus történetét a profétai leírásokból. És az ember mi történik vele? Megtér, bemerítkezik. Tehát látjuk azt, hogy azok az emberek, akiket felismer a gyülekezet és beállít egy-egy szolgálatba, azok nincsenek arra elrendelve, hogy ők örökké ebben a szolgálatban legyenek. Hanem amit a avató beszédemben mondtam, hogy én abban hiszek, tapasztalatból és az ige alapján, aki hűséges a kicsin, arra az Isten többet fog bízni, igaz? Tehát aki ellátja azt a szolgálatot, amivel megbízza őt a gyülekezet, felismeri benne azt, hogy te vagy ti erre képesek vagytok, és látjuk bennetek azt, hogy Isten lelke lakik bennetek, tehát szolgáltok ezzel felénk, és hogyha valaki ebben hűséges, és nem azt mondja, hogy nekem csak széket kell pakolni, vagy nekem csak az ablakokat kell nyitni, zárni, vagy elsöpregetni a falevelet, meg a szemetet az utcán, hanem azt látja a gyülekezet, hogy igenis ő hűségesen ellátja ezt a szolgálatot, akkor előbb-utóbb azt mondja, hogy mi látunk benne többet is. Neked kéne már prédikálni, vagy kéne már más csinálni. Menjünk a második pontra. Tehát ez az egyik választás, amit a gyülekezet végez, és ebben is kell a Szentlélek vezetése. De ami másik, és itt jövünk a mi témánkhoz, az előjáróság választással kapcsolatosan, lapozzunk az Abcsel 14.23-hoz, Apcsel 14.23, ott ezt találjuk írva. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Az apostolok felkértek presbitereket, a gyülekezet elé állították, és azt mondták, hogy mi őket választjuk, hogy itt szolgálatot végezzenek ebbe a helyi gyülekezetben. Mondtam már a körzetben is, mondom itt is, és ezt nem szégyellem. Az, hogy a baptista közösségeknek a fele körzeti rendszerben működik, ez nem biblikus. Nem biblikus, mert minden helyi gyülekezetnek az igében találunk helyi vezetőket. Az apostolok pedig a gyülekezetek között rohangáltak, és besegítettek ott, ahol nagy baj volt, vagy ahol még nem volt baj, ott elindították ezt az új vezetőséget. Igaz? Ezt látjuk az apostolok cselekedeteiben leírva. Tehát az apostolok voltak azok, akik püspökként felügyelték ezeket az induló gyülekezeteket, és amíg éltek, besegítettek egy-egy gyülekezetben. De a cél az volt, hogy a helyi gyülekezet megerősödjön, és az apostolok, amikor elmennek az Úrhoz, utánuk is működjenek. Ugyanis Pál apostol rájön arra, hogy lehet, hogy ő nem éli meg az elragadtatást, mert halnak meg a többi apostolok is, a 12 közül, és nem úgy, mint Júdás, hogy feladják az életet, hanem mártír halált halnak. Ugye István volt az első, nagyon jó, hogy mondtuk, de utána a többi apostol is mártír halált halt. Jánosról tudjuk azt, hogy őt pedig számúzték, ő a számüzetésbe vesztette az életét természetes halállal, de külföldön halt meg, nem a szerettei között. A Pál apostol elkezd majd arról tanítani, hogy hú, hát nekem vezetőket kéne állítani, mert hogyha mi meghalunk az apostolok, akiknek van tekintélye az eklézsia fölött, akkor mi lesz a gyülekezettel? És akkor kezdi el megírni a pásztor leveleit, amiket úgy hívunk, hogy Timóteusi levelek, Titus levele, igaz? Tehát látjuk azt, hogy tanítja a fiatal generációt, a második, harmadik generációt, hogy hogyan kell vezetni a gyülekezetet. És ott írja le, hogy ki lehet presbiter, ki lehet diakónus, kik legyenek közvegyek a gyülekezetben, mármint nem az, hogy megjelölik, hogy mi az, akinek a férjét likvidálni kell, hanem az özvegység, mint szolgálat, hogyan jelenik meg, hogy visszaélésekre ne adjon okot. De majd erről egyszer talán egy bibliaórán szeretnék beszélni. Itt az Apcsel 14.23-ban azt látjuk, hogy az apostolok kijelölik azokat, akik vezetők lesznek. Na és ez az, ami az egyházi államügyi hivatal korszakában nem jól működött. Mert ott nem az apostolok jelölték ki, hogy ki legyen a helyi vezető, hanem kicsoda? Az egyházügyi hivatal. Tehát engem meg lehet motozni, nincs nálam stukkel, nincs nálam bicska, meg semmilyen fegyver, kivéve a Szentírás, de azzal lehet imaházba járni. Tehát nem fegyverrel, vagy nem politikai erővel, vagy nem zsarolással kényszerítve választottak az apostolok, hanem a Szentlélek vezetésével. Én hiszem azt, hogy akár Pál, vagy Péter, vagy Jakab, vagy János apostol, és a többi, nem arcra választották ki ezeket a helyi vezetőket, hanem keresték bennük miket, testvérek? A hűséget, hogy amit rájuk bízott a gyülekezet, azt ellátják el. Keresték bennük a hitet, hogy van-e bennük hit, vagy csak szívből hirdetik a Krisztust. Mondja Pál apostol, engem nem érdekel, hogy szívből vagy szívből, csak prédikálják, igaz? De hát ez nem lehet vezető, aki ilyen álhívő, mert arról is beszél az ige, hogy óvakodjunk az áltestvérektől, meg az álhívőktől, akik azért jöttek, hogy kikéljék a mi szabadságunkat. Tehát a vezetők közé csak olyat választottak az apostolok, akikről meg voltak győződve, hogy ha itt lenne most közöttünk Jézus, akkor ő is választotta volna őket vezetőnek. Tehát ezt kell megérteni a mindenkori előjáró csapatnak, mert mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van még gyülekezet annak ellenére, hogy meghaltak az apostolok. És az apostolok hagytak maguk után, micsodát testvérek? Helyi vezetőket. És a helyi vezetők plantáltak újabb gyülekezeteket, növelték a gyülekezet létszámát új megtérőkkel, abból kinövekedtek újabb és újabb vezetők, az öreg vezetők meghaltak, elmentek az Úrhoz, és az új vezetők átvették az ő szerepüket, feladatukat. És eljutunk napjainkig. Tehát az előző vezető csapatnak a feladata, ha jó esetben van lelkipásztor, ha jobb esetben van még gyülekezetvezető is, az nálunk nincs, sajnos. Én remélem, hogy majd lesz. És az ő vezetésükkel felismerik azokat a fiatalabb vezetőket, akiket be fognak állítani a következő előjárói csapatba. Én ezt látom biblikusnak az ige alapján, én ezt látom működőnek, akár a gyakorlati életemből, ahol erre volt lehetőség, hogy gyakoroltuk már, mert akkor nem egy ilyen veszekedés jön a gyülekezetbe, és tudom, Egerben erre kicsi az esély, nem azért, mennyi jók vagyunk, távol álljon tőlünk, hanem azért, mert nincsenek nagy-nagy családok, és akik Pest Erzsébetről, meg nem tudom honnan jöttünk, Szilágy Valláról, meg Debrecenből, meg innen-onnan, azok tudjuk, hogy ahol nagy familiák vannak egy-egy gyülekezetben, ott egy vezetőség választás az igenis kihívás, igaz? Na van az idős Jakab Béla, van a Jakab Béla, meg van az ifjú Jakab Béla, meg van a legifjabb. Hát van egy nagyon-nagyon hívő nagyapa, ő imaház alapító, építő, Jézus után az első az egyházban. Aztán van a fia, aki már annyira nem kóser, de hát benne kell legyen, mert már benne volt a nagyapja is. Aztán van az ifjabb, hát az meg csak főiskolát végzett, meg hát végül is jól szokott gitározni, vagy énekelni, vagy nagy autója, vagy nem tudom mi alapján, de választjuk be őt is. Aztán van a legifjabb, aki meg sincs térve, meg a gyülekezet, meg a család szégyene, de azért egy pár szavazatot ő is kap az ajánlásnál. Na, a vezetőség fogja a fejét, hogy ó, itt van 50 férfi, akiből választani lehet, az SMS szerint, nem a Biblia szerint, az SMS szerint, és 47 ajánlást kaptunk. Hát mi öröm ez a vezetőségnek, hogy ebből a 47 emberből 5 vagy 6 vagy 7, nem tudom hány vezetőt állítsanak, akiből valószínű lesz a jövő előjárósága. Na, ha valaki kiesik a körből, mert ugye kiszavazza őt a gyülekezet, vagy be se szavazzák, mint itt az X-faktorban esténként, akkor ő meg van sértődve. Ó, hát én járok bibliaiskolába, azt nem szavaznak be. Vagy megy, az, amint megy a nagypolitikában is, hogy egy tál lencsével megveszük a tudatlanokat. Egy doboz szigivel, egy üveg sörrel megveszük azokat, hogy ide szavazzál, öcsém. Meg bemegyünk a börtönbe, hogy ide szavazzatok. Bemegyünk a hospitosztályra, hogy ide szavazzatok. Tehát ez gusztustalan, igaz? Ezt elítéli a politika, amikor az ellenfél ezt csinálja. Hát hogy engedjük ezt meg a gyülekezetbe, igaz? Hát ne engedjük meg. De erre vannak ezek az alapszabályok leírva a Bibliában, hogy az apostolok választottak vezetőket. Amikor már nincsenek apostolok, mert ők meghaltak, akkor az utódaik, a vezetők, a presbiterek, a diakónusok választanak újabb vezetőket. És így kiszűrjük azt a nagy vitát, még ezt a sértődöttséget, hogy engem nem szavaztak meg, pedig Marika néni mindig adott nekem cukrot, én mindig megköszöntem neki. Na, a gyülibe felnőtt gyerekek így gondolkodnak néha. Vagy olyan is van, aki vezetőként benne van a szolgálatban, akár még avatott is, presbiter vagy diakónus, és a gyülekezet azt látja rajta, hogy hát ő már nem oda való, mert a viselkedése nem teszi őt alkalmassá. Tehát a presbiter diakónusnak szedjük össze egy-két tulajdonságát, hogy neki ilyen nagyképűnek kell lenni, igaz? Nem. Alázatos. Pista bácsi a legalázatosabb a gyülekezetben, és annyira alázatos, hogy a vezetőség őt kitüntette, hogy a legalázatosabb testvér a gyülekezetben. Volt egy ilyen ünnepség, Pista bácsi megkapta a kitűzőt, az oklevelet, másik héten jön Pista bácsi a gyülibe, így. Ugyan? Én vagyok a legalázatosabb a gyülekezetben. Oda leült megint előre, és így ment az istentisztelet, ment a dicsőítés, ő meg így. A vezetők látták, hogy ez valahogy nem sült el jól, és hát hogy vegyük ezt tőle vissza, vagy most alázzuk meg, vagy Istenem, hogy legyen ez? Tehát amikor valaki látszik, hogy ő már nem az, akiért szerettük, vagy akiért megszavaztuk, vagy nem tudom, hogy micsoda, vagy amiért ugye kitüntettük, akkor egy vezetőség választásán van arra lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy testvér, most egy picit menjél parkolópályára, térjél meg. térje meg, és akkor majd 4 év múlva, nem tudom hány év múlva, amikor azt látjuk, akkor visszaálltunk a szolgálatba. És ebből is szokott lenni sértődés. De amikor a gyülekezet feje, Jézus mondja ezt, és Jézus Bibliájával a vezetők a kezükbe azt mondják egy vezető társuknak, hogy barátunk, szolgatásunk, mi azt látjuk az életedben, hogy a sok intés ellenére te elcsúsztál, elbuktál, bűnben élsz, most ne indulj a választásom. Arra kérünk, hogy a gyülekezet ne alázzon meg, mert ő meg fogja alázni ezt az embert, ne indulj a választásokon. Mondd azt, hogy te most kérsz 4 év pihenőidőt. Ez nem krisztusibb, ez nem bibliai, mint azt mondani, hogy na megpróbálom, hát ha bejutok. Tehát bejutunk a parlamentbe, ugye megvan az 5%, ott van 3 képviselőnk, de semmi esélyünk arra, hogy bármit megváltoztassunk, de ott vagyunk. Tehát ennek nem sok értelme van a nagy politikában sem, de a gyülekezetben még úgy sem. Mi van a parlamentben? Van egy kormánypárt, vagy egy kormánykoalíció, meg van egy ellenzék. Mond valamit a kormánypárt, mit mond az ellenzék, nem szavazzuk meg. Azért sem. Bár mi kampányunkban is benne volt, de azért sem szavazzuk meg. Mond valamit az ellenzék, bármennyire is jónak látja a kormánypárt, azt mondják, hogy ha tudjátok, mikor szavazzuk meg. És erre mondjuk azt, hogy kikapcsoljuk a híreket, mert elrontja az étvágyunkat a vacsoránál. Így van? Ezt akarjuk a gyülekezetbe is. Hogy van egy előterjesztés, van egy látás kialakulóban, amit nem X vezetőtestvér kapott, hanem ABC meg Y, és ő azt mondja, hogy nem fogom támogatni. Sőt, a családommal, a baráti körömmel, a gyülekezetben bojkottálni fogjuk ezt. Hát hogyha elmegy az étvágyunk a vacsorától, amikor a híreket nézzük, akkor ezt ne akarjuk bevonni a gyülekezetbe. Ezért fontos azokat a kritériumokat megvizsgálva és megkövetve választani, hogy ott van-e benne a hit, ott van-e benne a Szentlélek, ott van a Szentlélek ajándéka, mert hányan és hányan azért lettek vezetők, mert úgy hívták őt, mint az apukája. Bocs, hogy ránéztem, mert pont beletrafáltam, de rád ez talán nem igaz, mert látunk benned ajándékokat, de van, aki nem alkalmas arra, hogy előjáróként szolgáljon, de alkalmas arra, hogy más szolgálatban részt vegyen a gyülekezet életében. Azért mondom, ez itt nem kihívás, mert nincsenek nagy-nagy családok, majd 20 év múlva majd valakinek kell előprédikálni, vagy nekem, vagy másik tanítónak, aki éppen itt lesz. Egy igét ide szeretnék olvasni, csak az intéssel kapcsolatosan néhány igét akarok olvasni, a Máté 18-17. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Az intésnek a fokozatos lépéseit láthatjuk, és amikor egy vezetőségi csapaton belül ez tud működni, akkor egy vezetőség választásnál nincs kitéve a jelölt, vagy a volt új vezető jelölt, hogy a gyülekezet inti meg. Mert lehet, hogy nem egy olyan gyülekezeti óra lesz, hogy intettük, több szemközt intettük, és most a gyülekezet elé hozzuk, és azt mondjuk, hogy felfüggesztünk a szolgálatból, kizárunk a gyülekezetből valami bűnnél fogva, hanem egyszerűen nem szavazzuk meg. És ez, testvérek, most legyünk őszintébb. Mi a jobb? Egy kis csapat megbeszélő figyelj, azt látjuk, hogy jobb lenne, most pihennél, vagy egy nagy létszámú gyülekezet azt mondja, hogy jobb lenne, ha te most pihennél. Ki lehet állni úgy is, hogy testvérek, intettek a testvérek, bár nem értek velük egyet, de megkövetem őket, visszavonulok egy picit az előjárói szolgálattól, és keresem az Úr akaratát. Emelkedni fog ennek az embernek a népszerűsége, és a becsülete a gyülekezetbe? Sőt, oda fogunk hozzá menni, hogy figyelj, mi is láttuk ezt benne, de nem mertünk úgy szólni, hát vezető vagy nem tudom miért, de ha kell, akkor szívesen meghallgatunk, vagy imádkozunk érted. És ez egy egészséges gyógyulás, egy egészséges helyreállás kezd beindulni. És én ezért mondtam azt, vezetőkkel beszélgettünk erről az egyik alkalmunkon, hogy a most következő választáson a vezetőség és a lelkipásztor tesz javaslatot, amit jövő héten meghallgatunk gyülekezeti órán, hogy kik azok, akik a szűk előjárói csoportban benne lesznek. És ő rájuk fogunk szavazni igennel vagy nemmel. A második pont, amit szeretnék elétek hozni, Ugye az első az volt, hogy Jézust felismerni a választásban, hogy az ő igéje alapján ez hogyan kell történni. A második lépés, ami el is indult, hát nem az, hogy titokban, hanem előkészítve a választásokat, hogy a lelkipásztor, illetve a vezetőség javaslatával egy úgynevezett ajánlás készül azokról a testvérekről, akik az előjárói csapatban lesznek. És ez úgy történik, hogy az igék alapján. Na és innentől kezdve a Biblia nem beszél arról, hogy konkrétan hogyan kell ezt lebonyolítani, és akkor innentől működnek az úgynevezett SMS-ek, szervezési és működési szabályzatok, ami gyülekezetenként, egyházanként ugye eltérőek lehetnek. Én azt mondom, hogy nekem nagyon bátorító volt az, hogy én már nem is tudom, 90-valahány százalékos támogatottságot kaptam, amikor arról volt szó, hogy ide meghívnak a lelkipásztori szolgálatra. Tehát volt egy ilyen 100%, amikor egyáltalán hívjunk valakit, azt úgy vettem, hogy valakinek mégis jönni kell, hallgassuk meg ezt a fiatal embert. Szóval eltelt valamennyi idő, és azt mondtátok, hogy több mint 90%, hogy maradjon is itt. Ez nekem jól esett, arra ösztönzött, hogy amit elkezdtem csinálni, több-kevesebb hibával, de ők azt mondják, hogy jó, maradjon ez az irány. Menjen tovább is, és nézzük, hogy mi lesz ebből, igaz? Engem ez nagyon bátorított. De hogyha megnézzük, hogy hogyan kerültem ide, akkor jártam iskolába, azt úgy, ahogy elvégeztem, aztán volt többféle meghallgatás, amin részt kellett vegyek. Külön a misszióigazgatóval, külön a teológia vezetőivel, külön egy ilyen bizottsággal, olyan bizottsággal, hát mondom, könnyen megházasodni, mint lelkipásztornak lenni, mert ha egyszer azt mondja, hogy igen, onnantól kezdve már csak szervezés kérdése, nem az esküvő, hogy hol leszünk, mit teszünk, kit hívunk meg prédikálni. Tehát ilyen 5-6 lépcsős vizsgán kellett végigmenni, mire egyáltalán oda jutottam, hogy ti meghívhattok engem, addig nem is ismertétek a nevemet. Na és utána jött a másik nagy vízválasztó, hogy egyáltalán meghívtok-e vagy nem. Mi alapján döntöttetek? Nem tudom, ezt mindenki maga tudja. Remélem az igéket betartva, az igéket megvizsgálva, értelmezve, az igei gondolkodás szerint szavaztatok igennel vagy nemmel, amikor rólam volt szó. Ez a C pont, tehát a hármas pont a gyülekezetnek az egyetértése. Ugyanis mondtam, hogy nem demokratikus szervezet vagyunk, hanem azt mondtam, hogy koalíció, az más. Tehát, hogy nem egy demokratikus szavazáson kell részt venni, hogy a többség akarata dönt, hanem Jézus akaratát elhiszi, vagy nem hiszi el a többség. Így van? Böjtölve is imádkozva kiválasztották azokat a vezetőket, akiket gondoltak, és tetszett ez a gyülekezetnek, és a Szentléleknek is van egy igében. Tehát a gyülekezet egyet érthet ezzel a döntéssel, vagy azt mondja, hogy tudunk valamit, vagy személy szerint én tudok valamit, amit én úgy gondolom, hogy ha megosztok, akkor ő már nem ajánlható vezető. Mire gondolok? A gyülekezetben úgy nagy többségben az van a fejekről, hogy XY egy normális férj, szereti a feleségét, normális apa, hitben neveli a gyermekeit. Látjuk az életén, hogy tisztességes, hogy megvan benne a kellő alázat, megvan benne a kellő határozottság, megvan benne az Isten félelem, megvannak benne a lelki ajándékok, de miért tanít Pál apostol a karizmáknál arról, hogy szeretet himnusz? Mert van hívő emberben kegyelmi ajándék, de ha nincs ott mellette a jellem, mert a Szentlélek adja a lelki ajándékot, de Krisztus az, aki elformálja a jellemünket. Lehet egy ajándékot úgy is birtokolni, hogy a jellemem pedig nem jó. Tehát kapok egy ajándékot, de nem köszönöm meg. Kaptam egy ajándékot, az enyém. De attól még bunkó maradtam, igaz? Tehát ezt megéljük nap, mint nap, amikor ajándékot adunk, vagy kapunk, és akkor úgy nem köszöntem meg. Milyen szélszort vagyok, vagy milyen feledékeny vagyok, vagy nem is akartam megköszönni, mert ez nekem jár. Van, aki így gondolkodik. Tehát ha a gyülekezetben valaki egy ilyen köztiszteletben álló személy, és a lelkipásztor, a vezetőség úgy gondolja, hogy ő ajánlható erre a szolgálatra, és a gyülekezet meg azt mondja, vagy a gyülekezetből valaki, hogy figyelj csak, én vele együtt dolgozok. Én tudom róla azt, hogy ő tudom én, hogy beszél a munkatársaival, vagy hogy veri a feleségét, vagy nem tudom, most durva dolgokat mondok, szélsőséges dolgok nyilván. Majd tudom, hogy tudom én, hogyan lopja a pénzt a munkahelyéről kifele, tehát hogyan sikaszt, akkor ez egy olyan információ, hogy sok jó információ mellett van egy rossz információ, de azt mondjuk, hogy ez az egy kiüti a többi jót. Igaz? Tehát akkor már nem fedhetetlen az élete. A fedhetetlenség nem azt jelenti, hogy bűntelen. A fedhetetlenség nem azt jelenti, hogy nem követel hibát, hanem azt jelenti, hogy megvallja a bűnét, törekszik a tökéletességre, és fogadja az intést. Hát én annyira örülök, amikor idősebb férfiak mondják, hogy hogyan kell jó házasságban élni, mert nem tudok még mindent, ami tudni kell egy pasinak. Aztán néha követek el hibákat. Aztán kibékülünk. Nem figyel, mert ír a Gabi. De kibékülünk. Írd le, hogy ki szoktunk békülni. Tehát kibékülünk. Azért, mert törekszek arra, hogy fedhető legyek, vagy hogy fedhetetlen legyek, mert ha valaki szól, akkor beismerem azt a hibát. Van sok. Követek el ilyeneket. Tehát az ne legyen kifogás egy jelölt ellen, hogy tudom én, mondjunk egy vakot, milyen kifogásokat szoktunk mondani. Az apukája nem volt vezetőségi tag. Honnan tudja, hogy kell csinálni? Ez józan kifogás, testvérek? Az ige szerint nem. Mi van, hogyha az apukája nem is hívő? Mert ő is a világból tért meg. Tehát akkor látjuk, ez egy buta kifogás. Vagy az is egy kifogás, hogy a 30 éves felnőtt gyermeke nem hitben él. Mert 25 éves koráig hívő volt, csak aztán valamikor rakjött az életébe, és elhagyta az urat. Tehát ha a gyereke nem hívő, akkor ő nem lehet vezető. Ez is kifogás, mert ő hitben nevelte a gyermekeit, csak ő felnőtt korára úgy döntött, hogy nem követem ezt a hitet. Tehát ez sem egy kizárók, ez is egy kifogás. Vagy az is egy kifogás, hogy valaki azt mondja, hogy egyik napot megkülönbözteti a másik, meg nem különbözteti meg. Tehát vegyük például azokat a testvéreinket, akik vasárnap is kell dolgozzanak, mert ilyen a munkájuk. Tehát ne legyen vezető, mert ő vasárnap dolgozik. Legyen akkor munkanélkül, és akkor tartsa a gyülekezet. Tehát értjük ezeket a helyzeteket, hogy ez nem kifogás. Mert ő igenis megtartja a szombatot másik nap. Amikor vasárnap dolgozik, akkor az neki jön, mint neked a hétfő, és ő lehet, hogy hétfőn szabad, vagy csütörtökön, és jó, akkor van az Úrral, akkor olvas Bibliát. Nyilván nincs akkor itt istentisztelet, arról lemarad, de meghallgatja a felvételt. Tehát olyan kifogást kell keresni, vagy nem kell keresni, de hogyha tudunk olyan kifogást, akkor az legyen Bibliával szembe menő kifogás, tehát az igével ütköző kifogás. Az, hogy nekem nem szimpatikus, az nem kifogás. Az, hogy nem tetszik a stílus, ahogy beszél, vagy ahogy szolgál, az nem kifogás. Mert ha az igének megfelel, akkor meg kell feleljen nekem is. Ez ebben a nehéz, és itt kell kinek az alázata? Nekem a gyülekezetnek. Rátérünk most erre a gyülekezeti tagságra. Ma nem akartam erről beszélni, de valahogy mégis a lélek arra kényszerített, hogy a gyülekezeti tagságról kell, hogy beszéljek. Mert az nálunk egy kicsit érdekes kérdés itt Egerbe. Papíron vagyunk 62-en tagok, de én ahogy mostanában nézem, egy olyan 50 ember az, aki rendszeresen gyakorolja itt nálunk a hitét. Tehát az, hogy Budapesten, vagy külföldön, vagy nem tudom hol élek, de itt akarok tagmaradni, oké, de a külde fizessen tizedet. Majd egyeztetünk Rózsika, hogy akkor ez hogy működik. Azt mondja az ige, hogy az újszövetségi gyülekezetnek az lehet a tagja, aki baptista, igaz? Nem ezt mondja. Azt mondja, aki újjászületett hívő ember, igaz? Tehát, hogyha valaki nincsen újjászületve, akkor nem lehet a gyülekezet tagja. Most arra nem térek ki, hogy akkor milyennek a következménye, vagy hogyan kell őt helyreállítani, mondjuk, hogyha már gyülekezeti tag is úgy nem újjászületett, mert lehet, hogy van ilyen is, én már láttam ilyet, nem is egyet, nem is kettőt, szerte az országba, de aki nincs megtérve, azt nem merítjük be. Aki nincs újjászületve, az nem csatlakozhat a gyülekezethez. Tehát hiába hoz ő egy tagsági igazolást Kiskunkhúzós Sündörösről, hogy ő még itt mi is volt, pótlelki pásztor volt, nem érdekel. Nem látjuk az életedben a megtérés gyümölcseit, akkor mi nem veszünk fel téged tagnak. Ugyanis ki akarjuk azt zárni, hogy a gyülekezetbe egy romlás induljon el. Tehát, hogyha valakinek kukacos az almára, mit csinál a kukaccal? Benne hagyja, hadd dolgozzon, hát éhes szegény, meg kell neki is nőni, igaz? Kivágja a kukacot az almából, és ami menthető, az pedig el tudja még fogyasztani a bátrabbak. Valaki azt mondja, hogy már ott feladta, hogy kukacos az alma. Én megeszem az ilyet is, tehát kukac nélkül, tudatlanul akár azzal is még élek. Biztos ötöm ilyet, nem tudom. Tehát a gyülekezeti tagságnak a feltétele az újjászületett állapot. A gyülekezeti tagságnak van egy másik feltétele, ami nem mindig egyértelmű. Pál apostol mond ilyet, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, igaz? Mondja ezt arra is, hogy vállaljunk munkát, hogy tartsuk el magunkat, amennyire tőlünk telik, de ez igaz a gyülekezetben is. Van egy stadion, ami még Egerben annyira nincs előttünk, de ha kimegyünk a Stadion utca, nem tudom hány számra, ott a stadiont megtaláljuk, akkor mit látunk ott középen? Egy nagy füves pályát, igaz? Ott mit szoktak a fiúk csinálni? Focizni. Van körbe a lelátó. Mit szoktak ott a fiúk és a lányok, a nénik, bátyuk csinálni? Ülnek és néznek, igaz? Ki a focista, aki nézi, vagy aki csinálja? Aki csinálja, igaz? Na most a gyülekezetben az Isten kiket hívott el? Csak nézőket, vagy olyanokat, akik aktívan dolgoznak azért, hogy az a csapat nyerjen. Tehát olyat nem olvasunk, hogy adott némelyeket nézőkül, adott némelyeket hoddogárosul, adott némelyeket, mit tudom én, ilyen ordibálósnak, ilyen bajrájzé foci csapat, adott némelyeket ilyen zászlólengetősnek, adott némelyeket dobosnak, vagy fütyülősnek, vagy nem tudom minek, hanem szolgálatra adatott. Tehát aki a gyülekezetnek a tagja, azon belül van egy szűkebb réteg, aki nagyobb hatalommal, felelősséggel felruházva szolgálnak, de az én testemen van fölösleges tag? Vagy a tiéden? Amit úgy egy nagy kést, ha lehoz Gabi, van ilyen jó éles késünk, ide letesszük, kezelet, lábadat, bármidet, és azt mondod, hogy nyugodtan levághatjuk, András majd összevarja ebéd után. Tehát van ilyen tagunk, amit is szívesen felajánlunk, bárhova. Piroskéni arra szavaz, hogy nem. Van egy kedves barátom, két veséje volt, az egyik Amerikában maradt, a másikat hazahoztam Magyarországra. Mert felajánlott egy barátjának, és ő így élte túl ezt a betegséget. Tehát nincs mindenből nekünk kettő, meg ilyen lábátültetést még nehezen végeznek el az orvosok. Tehát mindenünkre szükségünk van. Tehát a gyülekezetnek nincsen felesleges tagja. Van csecsemő tagja, igaz? Akit szoptatni kell, ki kell pelenkát, vagy pelenkát kell cserélni, mert van ilyen is. Ők azok a kezdőhívők. De aztán vannak olyanok, akiket már lehet jobban tanítani, mert már tudnak járni, tudnak beszélni, ugye? De mi a cél, hogy a gyereked mindig óvodás maradjon? Azt hiszem, Áginak meggyűlne a 16 éves óvodásokkal, de azokkal is gondolnak, akik hatodikosok és még 16 évesek. Tehát Gabinak van ilyen gyereke az iskolában. Tehát nem ez a cél, hogy megnőjön, megerősödjön, de így lelki szinten az ilyen óvodáskorban maradjon. Hanem az a cél, hogy mindenki felnövekedjen. Hova? Az érett férfi korra. Milyen van egy férfinak? Van neki ereje, igaz? Jobb esetben. Van neki bölcsessége. Van neki szakmája, igaz? Van neki minden olyan képessége, amivel ő el tud tartani egy asszonyt. Van mindenféle olyan képessége és tehetsége, amivel gyermeket tud vállalni, amivel olyan képesség is, hogy gyermekeket tud nevelni. Tehát ez egy érett férfi. Aki ezekre nem képes, azt úgy hívjuk, hogy kisfiú. Igaz? Azt úgy hívjuk, hogy kölyök. De Isten nem ilyen kisfiúkat akar a gyülekezetbe, hanem érett férfiukat. És ezek közül vannak néhányan, akik vezetik, koordinálják ezt a munkát. A gyülekezeti tagság tehát komoly keretek közé van zárva, és talán így a növekedés le van korlátozva, mert nem olyan nagy mértékkel lehet növekedni, ahogy egyes gyülekezetek tudnak növekedni. Hát, hogyha nincs ott az újjászületés gyümölcse az életébe, akkor azt mondjuk, hogy nem vagy még Krisztus tagja. Nem a mi gyülekezetünkből zárjuk ki, hát akkor elmegy a másik gyülibe, igaz? Hát ez működik, hogy itt nem lett tag, akkor elmegy a másik helyre. Láttam ilyet sokat Debrecenben. És akkor ezek a szovjet reformátusok nem vettek a testvérnek. Csak valami okosság volt ebben, mert egy éven belül nálunk is meglett a baj, és tőlünk is ki lett zárva. És akkor ment a harmadik gyülekezetbe. De akkor már írtunk egy levelet, hogy figyelj, ez az ember, ez szakadásokat fog csinálni, mert balhét csinált abban a református közösségben, hív fel a lelkészt, meg nálunk is itt áll a bál. Mert ő megcsinálta a szakadást. Tehát, hogyha valaki nem látható Krisztusnak a természete, akkor ő nem Krisztusnak a tagja. Tehát, hogyha nekem itt lenne egy néger ujjam, akkor mindenki megijedne, hogy mi történt velem. Tehát most akkor magyar vagyok, vagy néger vagyok. Tehát ilyen nincs a világon. Tehát valaki vagy Krisztus tagja, vagy nem Krisztus tagja. Tehát ez így működik. Tehát vagy él bennem minden, vagy elhalt bennem valami, de azt mondanak, ki kell venni, mert akkor elfertőz engem. Tehát, hogyha van egy elszáradt végtagom, mert baleset ért engem, azt le kell amputálni, mert az a betegség tovább fog menni, és előbb-utóbb nagy bajt okoz. Tehát a gyülekezeti tagság is valahol egy ilyen dinamikus dolog, hogy mindig jönnek újszülöttek, vannak halottak, akik elmennek az Úrhoz, de vannak olyanok, akiket karanténba kell zárni, mert betegek. És azt kell mondani, hogy te nem lehetsz közöttünk most, mert beteg vagy, és te nem szólhatsz bele a gyülekezet életébe oly módon, hogy közösséget válunk veled azért, mert te is baptista vagy, meg én is. Mire gondolok? Van egy nagyon konkrét helyzet. Munkahelyen baptista. Az egyik baptista úgy dolgozik, hogy leül, reggel 8 órakor felteszi a lábát az íróasztalra, 10 óráig így elüldögél, 10 órakor bejön a főnök, hello főnök, várj, kinyitom már a számítógépemet, bekapcsolom, megnézem már, mit kell ma dolgozni, ennyi minden van, hát már bele se kezdek el, mint az idő, mindjárt így idő van. Na hát van az ilyen baptista, meg van az a baptista, aki becsületesen elvégzi a munkáját, és amikor megkérdezik, hogy figyelj már, te miért különbözöl a többi kollégától, hát ők ennyi munkával egy hét alatt sem végeznek, akkor el tudod mondani, hogy mert én nem neked dolgozok, főnök, Pista bácsi, hát ha lesz ilyen sok ilyen beosztottad, én nem neked dolgozok, Pista bácsi, hanem az Úrnak. És én az Úr előtt akarok megállni, hogyha ott sikerül, akkor te előtted is. Nézd a főnök, hogy ez is baptista, aki egész nap lopja a napot, a másik meg mindent megcsinál. Most akkor ilyenek a hívők? Csak az a baj, hogy nincs minden munkahelyen egy normális hívő ember is. És hogyha csak a rosszat látják, akkor azt mondják, hogy ezek prédikálnak a tévében, ezek prédikálnak az iskolában, ugye erről volt szó reggel az imaórán. Ezek prédikálnak majd a főtéren, vagy ott, ahol engedélyt kapnak. Hát én nem akarok közéjük tartozni, mert én egy becsületes ember vagyok, én egy olyan vállalkozó vagyok, aki előre törekszik, nem pedig a napot lopom, igaz? Én nem akarok közéjük tartozni. De hogyha valaki, aki nem felel meg a Krisztus tagságának, és azt mondjuk, hogy te most nem vagy hívő, te most nem vagy baptista, mitől mentjük meg testvérünk? Mitől mentjük meg őt? A kárhozattól, az ítélettől. Mert mi ítéljük meg őt, nem pedig a Jézus az ítélet napján. Mert hát, ha megtér abból az állapotából, amibe került. Ezért fontos, testvérek, az. És ezért mondta a Szentlélek, hogy beszéljük most a tagságról is egy pár szót. Mert ez ilyen barátkozóknak való anyag egyébként, mert amúgy ezt tudjuk, igaz? De azért kell erről beszélni, mert ez ilyen elhívő testvér. És arra szavaz, hogy Jóska Pista legyen a gyülekezetnek az egyik vezetője, aki egész nap így lopja a napot a főnökénél, az hiteles ajánlás? Szerintem nem. Mert ő kiket fog ajánlani, akik ugyanolyan lelkülettel vannak, mint ő. És te szeretnéd, hogy egy ilyen lusta legyen a vezetőd a gyülekezetben? Te szeretnéd, hogy ilyen képmutató legyen a vezetőd a gyülekezetben? Mert én nem. Hát mindenki magából indul ki. Mindenki abból indul ki, hogy hát ha olyanok lesznek a fejesek, mint én, akkor nagy baj nem lehet. Mert akkor ők se dolgoznak, én se dolgozok, majd üdvözülünk valahogy. Tehát ez nem egy jó hitvallás. Az nem jó temetés, amikor megyünk ki a templomkertből, a temetőből, vagy a temetőből megyünk ki, és akkor megkérdezik a lelki pásztort, hogy és tényleg feltámadunk? És akkor mondja a lelkész, hát ki tudja. Tehát ez nem evangélium, ugye? Ez valahol talán megtörtént, mert született egy ilyen vicc, de amikor ezek lesznek a lelki pásztorok, ezek lesznek az elöljárók, akkor jó evangéliumot fognak hirdetni? Jó irányba vezetik a Krisztus testét? Hát azt a helyi gyülekezetet sajnos nem. A világ miért dicsőíti az Istent? Mert látja a hívőket, hogy jól élnek, és jól szolgálnak. A világ miért átkozza Istent? Mert látja a hívőket, akik nincsenek a helyükön. Tehát ezért fontos az, hogy a tagságot is jól megszűrjük, és újból és újból felmérjük azt az igényt, vagy azokat az állapotokat, hogy mindenki a helyén van. És nem azért, hogy keménykedjek, nehogy valaki félreértse. Nem azért van erre szükség, hogy nekem nincsen jobb dolgom, és erről beszéltem múlt héten egy pár szóban, hogy nekem ez a kihívás, hogyha valaki életében látom a bűnt, hogy most szóljak, ne szóljak, imádkozok érte, nem történik semmi, de hát mégis szólnom kell, mert én adok számot az ő lelkért az Isten előtt. Hát miattam is elkározik, a saját bűne miatt elsősorban, de miattam is, mert én még nem piszkáltam őt, hogy térje meg. És ez nehéz néha felvállalni, de fel kell vállalni pont azért, hogy megmentsem a lelkét a tűztől, a kárhozattól. Hát nekem nem az a vágyam, hogy majd megyünk ott a mennybe, ott mi egriek, és akkor lesz egy pár ilyen kormos közöttünk. Nem kormos Péter Büzsércről, hanem ilyen kormos ruhájú hívők. És akkor kérdezzük, hogy te, Jóska Pista Egerből, veled még mi történt? De azt mondja, éppen, hogy üdvösségre jutottam. Hát nem, mi történt veled? Hát te képzeljétek el, volt egy bűnöm, én ezt nem is tudtam, hogy bűn, mert olvastam is Bibliát, meg nem is. Imádom, mindig voltam, hogy ne bukjak, de nem szólt nekem senki a gyülekezetbe. Te, amit én Krisztusra építettem, az minden megégett. Még majdnem én is. Itt vagyok a mennybe, de hát ilyen füstös vagyok. Mi, nem lesz ilyen a mennybe? A Biblia szerint lesz ilyen. Remélem, minél kevesebben leszünk Egerből, akik ilyen füstösek. Remélem, ott olyan gazdag emberek lesznek. Azt mondtam valaki, nagyon tetszett, hogy Porsche-ra vágysz. Hát dolga vagy. Amennyiben az aszfalt is aranyból van. Tehát nem ez a gazdagság. Hát olyan gazdagság van a mennyben, amit el sem bírunk képzelni. Itt a Földön már most nyílik az az olló, és egyre szélesebb az az olló, ahol a gazdagok és a szegények eltávolnak egymásról. Lassan a közép réteg kezd kihalni, kezd összezsugrodni, vagy szegényé, vagy ha éppen sikerül, akkor még gazdaggá. És közte nincsen semmi. Ha itt ekkora a különbség, és ekkora kellemetlenséget okoz embereknek ez a különbség, akkor mennyivel inkább a mennyben, amikor az aszfalt is aranyból van. Ja, de amúgy átlátunk valamit, amit üvegből is van. Tehát ezt el sem bírjuk képzelni, hogy az milyen anyag. Nem érezzük a felelősséget, hogy komolyan kell venni a gyülekezeti tagságot? Örökké fogod azt hallgatni a füstös barátodtól, hogy nem szóltatok. Azt ott fog büdösödni melletted egész örök életben. Ez viccesnek tűnik, de ki van sarkítva, de ott lesz. Nem tudom, hogy milyen lelki hatással lesz ez ránk. Mert nem lesz fájdalom, nem lesz gyász a mennyben, de tudni foghatjuk, én úgy gondolom, hogy eddig ezt értettem meg az igéből, hogy ha mi nem intettük, akkor inti majd őt az ige, és ennek meg lesz az örökké tartó következménye. Tehát ezért fontos, hogy a tagság is a helyén legyen, és az előjáróság is a helyén legyen. Hát adja az Úr nekünk testvérek, hogy az előjáróság választásra készülve, amire úgy fogunk készülni, hogy imában és bőjben. Reményeim szerint most hónap végén, tehát 28-án, tehát a hónap utolsó vasárnapján, 28-án sikerül a választásokat megejteni. Addig van időnk, hogy imádkozzunk és bőjtöljünk azért, hogy az Úr vezessen minket az igék alapján, hogy hogyan kell támogassuk majd azokat, akiket a jelenlegi vezetőség velem együtt ajánl a következő 4 évre. Mert lehet, hogy én a nevet látom, és a hozzárendelt emlékeket, tapasztalatokat, azok lehetnek jók, lehetnek rossz tapasztalatok, de vegyük elő a Timóteusi, a Tituszi igéket, és így kezdjünk majd értük imádkozni, jövő héten tudjuk majd meg a neveket. Hogy Uram, akkor én én őt tudom támogatni? Ú, van benne egy rossz élményem. Miért is történt ez a rossz élmény? Aha, hát én megbocsátottam neki, igen. Vagy ő megbocsátott nekem, igen. Akkor ez a rossz élmény nincs. Tehát nem most menjünk el ebbe a hílébe búvárkodni. Isten hol veti a bűneinket, ha megbocsátja azokat? Az meg hol van? Nagyon messze, igaz? Meg jó mélyen. Onnan nem lehet azt visszahozni. De mi néha vissza tudjuk hozni ezeket a rossz emlékeket. Hol? Egy szavazásnál. Ezért jó, hogy az ajánlást megúszta a gyülekezet, és a vezetőség felvállalta. Sikerült őket meggyőznöm arról, hogy ez a mi felelősségünk most. Mondták, ez nagyon kemény dolog. Mondom, nem baj. Az ige szerint ezt nekünk kell felvállalni. És én bízom benne, hogy jó irányba tettük meg a jelöléseket. Testvérek, az a jó az egészben, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Néha mégis úgy érezzük, hogy nehéz. Azért érezzük, hogy nehéz, mert nem az ige szerint hozunk döntéseket, és abból alakul annyi rossz dolog, hogy nehézé válik ez a teher. Szeretnénk, hogyha a jövőben minél több döntésünk, minél több újabb döntés, vagy irány, amit felveszünk, az ige alapján történik, hogy ez az ige ne nehéz, hanem könnyű és gyönyörűséges legyen az ige alapján. Amen.